Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük és magasztaljuk a mi Urunkat. 167. dicséretünk első versét énekeljük. 167. ének így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Helyünket elfoglalva énekmondásban dicsérjük a mi Urunkat tovább. 299. dicséretünket keressük meg. A 299. ének mindegyik versét énekeljük. A 299. dicséret így kezdődik. Jézus hív, bár zúgma rajlik, életünk vad tengere. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígéjét olvasom, lelkünknek épülésére, hitünknek erősítésére, amint írva található a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumban, az Evangélium 6. részében, a 12. verstől a 16. versig terjedő szakaszban. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirratt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett. Isten tegye az ő ígéjét a mi lelkünk épülésének alapjává, adjunk hálát az ő szaváért, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked a vasárnap reggeleknek csendjét, megköszönjük neked azt, hogy egy új hetet veled, és azokkal közösségben kezdhetünk el, akik ugyanúgy a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban hisznek, ahogy mi is. Megköszönjük, hogy kiszólítottál, kihívtál most bennünket szent hívással mindennapos elfoglaltságunkból, a hétköznapok taposó malmából, azért, hogy a te ígéd által megszólíts, megérints bennünket. Megköszönjük neked, hogy meghallhattuk hívó szavadat. Megköszönjük azt is neked, hogy azok között lehetünk, akik nem csak hallották a hívást, de erőt, egészséget is kaptak ahhoz, hogy a neked szentelt helyre eljöjjenek. Azért fohászkodunk hozzád, hogy ez a kis idő, amelyet most a te hajlékodban eltöltünk, ne teljen el hiába. Azért fohászkodunk hozzád, hogy jó ige hallgatók lehessünk, hogy a mi szívünk jó talaj lehessen a te mennyei magvetésed számára. Azért könyörgünk hozzád, hogy tudjuk elvinni magunkkal a te szent szavad, a te üzenetedet, amely formája, alakítsa át a mi életünket. Így könyörgünk, drága szent jelenlétedért, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve 164. énekünket keressük meg, és a 164. dicséretnek első versét énekeljük. A 164. ének így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Az a szent ige, melynek alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található A Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. részében, az 5. rész első 11 versében. A gyülekezet Isten ígéjét és annak magyarázatát helyét elfoglalva, nyitott szívvel, keresztényi alázattal hallgassa. A Lukács írása szerinti Szent Evangélium 5. részéből, az első 11 versből olvasom Istennek ígéjét. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult, és hallgatta az Isten ígéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, semmit nem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus ekkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Szeretett testvéreim, Péter elhívási történetét hoztam ma közétek, amely történet a Bibliolvasó kalauzunk vezetését követve az elmúlt napokba került elénk. Róla, rajta keresztül szeretnék ma szólni, Isten lelkét segítségül hívva és várva. Péterről, akinek nagyhangú fogadkozása, szinte szemtelen magabiztossága ugyanúgy ismert, mint ahogy ismert bukása. Péterről, aki hozzánk hasonlóan emberként egyszer fent volt, és egyszer lent. Péterről, akit megszólított hozzánk hasonlóan a mi Urunk, de gondoljuk azt végig, hogy mekkora utat tett meg elhívása, és például az első pünköst közt. Mennyi mindent kellett hozzánk hasonlóan megtanulnia, mennyi mindent kellett hozzánk hasonlóan átértékelnie Krisztus közelében. Mindenek előtt egy olyan dologra szeretnék rámutatni, amely minden egyes elhívásra, nem csak Péter elhívására igaz. Az elhívás mindig a kiválasztással kezdődik. Majd pedig miután az Úristen kiválasztotta az embert, megszólítja őt. Az Isten megszólítja az embert, és megmutat valamit az ő csodálatos lényéből, mondhatjuk úgy is, bemutatkozik az embernek. Bemutat valamit, ami az adott ember számára sokat jelent. Ő valóban ismer bennünket. Jobban, mint bárki ezen a földön, jobban, mint ahogy mi magunkat ismerjük, és ezért olyan dolgot mutat meg magából nekünk, ami személyesen nekünk szól, ami személyesen nekünk jelent nagyon-nagyon sokat. Mondhatjuk úgy is, hogy Isten minden teremtményét azon a nyelven szólítja meg, ahogy az ember érti. Itt van előttünk Péter. Péter, a profi halász, aki ebből él, ebből tartja fenn családját, és gondoljuk végig, hogy egy fárasztó éjszakai halászat után szólította meg, és azt mondja Péternek, menjünk halászni. Mintha azt mondaná a mi Urunk, ha te halászni tudsz, vagy azt hiszed, hogy tudsz halászni, akkor én majd ezen az úton, ezen a módon bizonyítom meg előtted hatalmamat. Ha te a halászat nyelvén értesz, akkor ezen az úton, ezen a módon kapod meg az elhívást. Ha eddig téged semmi más nem vonzott, mert nem vonzhatott, csak a fárasztó és egyhangú munkád, akkor ott a munka közben foglak téged elérni. De vegyünk más példákat is, hogy lássuk, ami Urunknak ezt a csodálatos tevékenységét. Gondoljunk most egy másik tanítványra, a 12-es tanítványi körből, Tamásra, aki nem képes hinni a láthatatlant. Nem képes túllátni ennek a világnak a kötfalain. Kétségének rengeteg alkalommal hangot ad, és ezért Jézus hogy hívja előt? Hogy állítja őt igazán szolgálatba húsvét után? Úgy, hogy tapinthatja és érezheti a láthatót. Jézus megjelenik neki, és ez a megjelenés egyben Tamás elhívási története. Vagy nézzük meg, szeretett testvéreim, keleti bölcsek történetét, akik se nem királyok voltak, se nem hárman voltak, keletről jött bölcsek voltak. Ezek az emberek egy csillag nyomába indultak el. Ezt a nyelvet beszélték. Szemüket állandóan a csillagokra függesztették, azoknak a mozgását, a törvényszerűségeit követték, értelmezték, magyarázták. És mi történik? Adott két bolygónak az együttállása, amely számukra üzenetet közvetít, és elindulnak, és eljutnak Jézus Krisztushoz. Vagy idézzük most magunk elé Pál apostolt, aki nem értette meg az Ószövetségen át magát kijelentő Istent, és ezért mi történik vele? Egy nagyon kemény testére és lelkére egyaránt kiható élményben, találkozásban volt része a feltámadott Úrral, egy olyan találkozásban, amire neki éppen keménysége miatt szüksége volt. Nézzünk az Ószövetségből is példákat. A gyermek Sámuelt álmában szólítja meg, és emlékszünk a történetre, addig szól hozzá, amíg meg nem érti szavát, amíg el nem tudja őt hívni a szolgálatra. Vagy hogy olvassuk Jóel prófétánál? A ti fiaitok látásokat látnak, a ti véneitek álmokat álmodnak. Ezeket az utakat, módokat is kihasználta, ami Urunk több alkalommal a Szentírás tanúsága szerint, hogy bemutatva magát annak az embernek, akit el akar hívni, megmutatva szeretetét, elhívja őt. Vegyünk példákat a modern életből. Olyan nagy élmény volt számomra, amikor beszélgettem egy csillagásszal, és ez a csillagász elmondta, hogy őt bizony a nagy felbontású távcsövén keresztül érte el az Isten. Addig hitetlen volt. És amikor először egy igazán nagy felbontású távcsőbe nézett, akkor tudta, hogy van egy rendező elv. Van valami, ami nem a véletlen, aki elindította ezt a világot, és aki azóta is gondviselő szeretetével kormányozza azt. Beszéltem biológussal, aki mikroszkópján keresztül szólítatott meg. Hallottam olyan orvos előadását, aki bármennyire is furcsa, de a sejtek által kapott elhívást. Van, aki egy beszélgetés által. Van, aki az utcán bármilyen történés által, amit lát, amiben részese lesz, szólítatik meg. Van, aki a Szentírás olvasása által, és van, aki az ige hirdetés által. Azt hiszem, szeretett testvéreim, hogy mindegy az, hogy mi módon szólít meg bennünket az Isten. A lényeg, a döntő, hogy megszólít. Hiszen mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem tett le rólunk. Azt jelenti, hogy fontosak vagyunk számára. És ami még talán ennél is lényegesebb, ennél is fontosabb, hogyha halljuk szavát, akkor hogy válaszolunk az ő hívására? Hogy szól a zsidó levélből nagyon ismert ige, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Itt az ige két lehetőséget tár elénk, ha hallja az ember az Úr szavát, válaszolhat rá azzal, hogy megkeményíti a szívét, azaz nemet mond a hívásra, és válaszolhat azzal is, hogy Jézus felé fordul, azaz igennel felel, hogy elindul afelé, a valaki felé, aki megszólította őt. Gondoljuk azt is végig, drága testvéreim, hogy mennyi ember bukik el ezen a ponton. Hallja a hívást. Úgy gondolom, hogy már ez önmagában sem kis dolog, de képtelen arra, hogy a legkisebb lépést is megtegye Jézus felé. Gondoljunk például a gazdag ifjú történetére, hallotta a hívást. Nagyon ritka kombináció ma is, amit róla olvashatunk. Fiatal volt, sikeres volt, gazdag volt. És a szívében vágy ébredt Isten iránt. Mi jellemzi általában a fiatal, sikeres és gazdag réteget? Hát sok minden, csak nem az Isten iránti vágy. Ennek az embernek a szívében vágy ébredt Isten iránt, és elindul. Hallotta a hívást. Ott van Jézusnál, beszélgetett vele, de amikor a tényleges elhívás megérkezett számára, akkor képtelen volt elmozdulni. Képtelen volt elmozdulni, mert le kellett volna tennie vagyonát, és abban a korszakban úgy gondolkodtak, hogy a vagyon Istennek ajándéka, mint egy jutalma azért, hogy valaki erkölcsös, Istennek tetsző életet él. Ha ő lemond a vagyonáról, azzal tulajdonképpen azt jelenti ki, hogy ő is bűnös, és az Isten kegyelmére szorul, és nem tud innen tovább lépni. Nem tudjuk a történet végét, nyitva hagyja a Szentírás, annyit tudunk, számomra a Szentírás egyik legszomorúbb története, hogy megszomorodva elment. Vagy ott voltak a farizeusok, az a vallási politikai csoport, amellyel Jézus Krisztus nagyon-nagyon sokat vitatkozott. Nem véletlenül vitatkozott ezekkel az emberekkel sokat, és nem vitatkozott például csak egyetlen alkalommal, egyetlen vitabeszédről tudunk a sadduceusokkal. A sadduceusok tagadták a feltámadást, az angyalokat, tagadták az örök életet, úgy gondolták, hogy az élet véget ér akkor, amikor az embernek szíve utoljára dobban, amikor lefogják a szemét jótékony kezek. Nem volt mit vitatkozni ezekkel az emberekkel, nem volt közös pont. A farizeusok vallották a feltámadást, nagyon-nagyon pici választott el őket Jézus Krisztusnak tanításától, és az a döbbenetes, szeretett testvéreim, hogy hívta, szólította ezeket az embereket, és mégiscsak három farizeusról tudunk, aki elindult Jézus felé, Nikodémusról, Arimátiai Józsefről és egy Saul nevű emberről, akit később pálapostolként látunk viszont. Ismertek Jézusnak Jeruzsálemhez intézett sírató szavai is. Gondoljuk végig, hogy mennyi szomorúság, mennyi keserűség van ezekben a szavakban, amikor Jézus így szól: Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, mint kotlós a kis csibéket. És mi volt Jeruzsálem válasza? Először csak a halk elutasítás, majd pedig az üvöltve kimondott: feszítsd meg. Igen, testvérek, Jézus küldetésének egyik jellemzője volt, hívta az embereket. Hívta őket, újra és újra szólította őket, és nagyon kevesen válaszoltak az elhívására azzal, hogy elfogadták őt. Ma sincs ez másképp. Ma is szól az isteni elhívás, és gondoljuk végig, hogy a legtöbb ember meg sem hallja. Mások meghallják, de kifogásokat keresve inkább megfordulnak, és csak egy kisebbség képes arra, hogy hallja a hívást, és a hívásra igennel feleljen. Tudnunk el, szeretett testvéreim, azt, hogy ha kevesek közé tartozunk, az nem érdem. Nem a mi érdemünk, hogy hallhatjuk az ő hívását, és engedelmes szívvel válaszolhatunk rá, hanem ez kizárólag az Isten kegyelme. Kegyelem, hogy hallhatjuk, és kegyelem, hogy engedelmes szívvel felelhetünk. Péternek a válasza az elhívás csodájára tulajdonképpen egy szívből jövő bűnvallás. Eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Ebben a mondatban nem a mondat első része, azaz eredj el, menj el tőlem, nem ez a hangsúlyos, hanem az, hogy Péter ebben a találkozásban, az elhívásban tudatára ébred annak, hogy ki is ő valójában. Ráébred arra, hogy hol tart igazából, hogy mennyit is ér az ő élete. Bűnös ember vagyok. Ez a hangsúlyos ebből a mondatból. Felismeri Péter azt, hogy ha eddig másként is gondolkozott, ennyi az ő életének összefoglalása. Bűnös ember vagyok. Úgy vélem, szeretett testvéreim, hogy ennél többet nem is mondhat az ember, amikor az Istennek a végtelen hatalmával, és egyben azzal a végtelen szeretettel találkozik, amelyik az isteni elhívásban rejlik. Úgy, ahogy a római százados is megvallotta Jézus előtt, ismerjük ezt a történetet is, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Ekkora kegyelem, és ekkora szeretet láttán csak összeroskadni lehet. Összetörni, és összetörtem megvallani azt, hogy az életem Jézus nélkül nem ér semmit. Megvallani azt, amit olyan csodálatosan megszoktunk vallani az úrvacsora liturgiájában, büntetést, halált és kárhozatot érdemelek. Egyedül eddig jutottam. Magamban semmi vagyok, méltatlan vagyok az Isten megszólító, és engem használni akaró kegyelmére és szeretetére. Csak így lehet tovább lépni. Csak őszinte bűnbánattal lehet tovább menni, és így következhet az, amit Péter elhívási történetben Jézus így fogalmaz meg, emberhalász leszel. Mind a két szónak nagyon komoly és nagyon mély jelentése van. Mert mi van ebben a mondatban? Egyrészt benne van az, hogy Pétert szolgálatba állítja. Nem is akármilyen szolgálatba állítja ezt az embert, hanem felhasználja őt arra, hogy más embereket Istenhez vezessen. Másrészt, és ezen általában átsiklik a mi tekintetünk, nem több és nem kevesebb van ebben a mondatban, mint az, hogy Jézus nem csak azt látja, hogy itt és most mennyit ér Péter, mennyit ér Péter élete, de azt is látja, hogy az ő kegyelme által mivé lehet. Sőt, mondjuk ki, mi már ismerjük Péter életét, közel 2000 esztendő távlatából visszatekintve a Szentírás lapjain megelevenedik az ő élete, mondjuk ki, Jézus azt is látta benne, hogy mivé lesz Péter élete. Olyan csodálatos dolog, akkora öröm, hogy látja egy más értéken Isten az elhívott embert. Látja benne azt, amit senki más nem lát. Látja benne azt, amit az ember magáról sem tud. Látja benne azt, amit egy nagy költőnk így fogalmazott meg, az Isten képűségre utalva, és a bűnökre utalva, egy Isten arc van eltemetve bennem. Látta Zákeusban, a kisemberben, a fővámszedőben, aki mindenki által megvetett, lenézett ember volt, kitaszított ember volt. Látta ezt Mátéban, a sokak által gyűlölt emberben, akit mindenki kikerült, és látta Péterben is, ebben a kérges szívű és kérgeskezű, nagyon egyszerű emberben is. De úgy gondolom, nem ez a legcsodálatosabb, hanem az, drága testvéreim, hogy látja bennünk is. Látja bennünk is azt, hogy kivé lehetünk, kivé leszünk általa. Minden bűnünk, nyomorúságunk, minden fogyatkozásunk és méltatlanságunk ellenére is. Látja, hogy mivé lehetünk általa, és látja, hogy mennyit ér a mi életünk vele, hogyha vele töltjük. Szeretett testvéreim, Péter ekkor elindult. És élete, hogyha nagyon sok varga betűn keresztül is, de célba ért. Isten igéjének a kérdése hozzánk az ezen a reggelen, hogy mi vajon elindultunk-e? És hogyha elindultunk, vajon hol tart a mi életünk? Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, megköszönjük neked, hogy megszólítottál bennünket a te ígéd által. Megköszönjük neked, hogy elénk idéztél most egy elhívási történetet, olyan történetet, amely által visszagondolhatunk, visszaemlékezhetünk most arra, amikor minket szólítottál meg, minket hívtál el, minket tettél tanítványaiddá. Köszönjük, hogy most visszagondolhatunk, visszatekinthetünk az azóta megtett útra. Ha tudtunk azóta a hit útján előrelépni, ha tudtunk erősödni, akkor hála és köszönet hangján szólunk most hozzád, és ezért egyedül tiéd a dicsőség. Ha nem tudtunk erősödni, előrelépni, könyörgünk hozzád, hogy erősítsd a mi hitünket, és vezérelj tovább azon az úton, amelyre egykor lábunkat állítottad. Könyörgünk hozzád most azokért a testvérekért is, akik környezetünkben élnek, akik fontosak számunkra, de nem hallották meg még a te hívó szavad. Könyörgünk, hogy az ő kemény szívüket formáld és alakítsd úgy, hogy elérhetőek legyenek a te szent ígéd számára, és tudjanak ők is a te népednek tagjaivá lenni, általad, a te kegyelmedből. Eléd visszük most ezt a gyülekezetet, eléd visszük kicsinyeit és nagyjait, erőseit és erőtelenjeit egyaránt. Könyörgünk hozzád azokért a testvérekért, akiknek szívében a gyásznak fájdalma friss, vagy már lassan múló, csendesülő fájdalom. Állj meg minden olyan testvér mellett, akinek életében gyász, veszteség, fájdalom van, és töröld le szent jelenléted által szemükről a fájdalomnak, veszteségnek könnyeit. Eléd visszük most azokat a testvéreket, akik betegségek által kötözöttek, akiket lehúz, megnyomorít a betegség. Különösképpen is könyörgünk azokért a testvérekért, akik itt lennének most, a lelkük kész van erre, de testük erőtelen. Ha te akarod, gyógyító orvosként, szent kegyelmedből, állj meg a beteg ágyak mellett, és gyógyítsd őket. Eléd visszük azokat a testvéreket, akik testi vagy lelki terhek hordozása alatt roskadoznak. Könyörgünk, hogy erősítsd őket kegyelmedből, és hogyha minket erre alkalmasnak látsz, állíts szolgálatba velük kapcsolatban, úgyhogy segítsünk mi is a terhek hordozásában, betöltve a te szent fiad törvényét. Könyörgünk, te légy ennek a közösségnek, te légy református anyaszentegyházunknak, oltalmazója, őrizője, te légy a mi pásztorunk. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze a mi lelkünknek könyörgését, és imádkozzunk annak az imádságnak szavaival, amelyre az Úr Jézus Krisztus megtanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek megtartó, megszentelő közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagy tiszteletű úrtól kapott tájékoztatás értelmében a jövő heti alkalmakat a szokott szép rendben tartja meg a gyülekezet. Házasulandó jegyespárt hirdetek, Márton Gábor és Bartus Réka október 25-én 15 órakor kérik Isten áldását házasságukra. Szeretettel hívják az egész gyülekezetet erre az ünnepi alkalomra. Október 19-én gyülekezeti délután lesz Makón. Szeretettel hívjuk a gyülekezet kicsinyeit, nagyjait. Az érdeklődő klubsa György presbiter testvérnél kaphatnak bővebb információt. Bocsánatot kérek a testvérektől, de én a záróének éneklése közben el fogok menni. 10 órától a mi templomunkban, a Kakasos templomban fogom hirdetni Isten ígéjét, és 4 drága kisgyermeket fogok keresztelni. Kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzák az ottani szolgálatokat, a testvérek életét. Először a záróéneket, a 345. dicséretet fogjuk énekelni mind a 4 versével, majd pedig a szokott rend szerint nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 345. ének így kezdődik: Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.